Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Biblia vasárnapja van, és amikor a Bibliát a kezünkbe fogjuk, akkor egy kincset tartunk a kezünkben. Kincset tartunk a kezünkben, és valaki így fogalmazta, és nagyon igaza van, hogy hamisítani csak azt szokták, ami nagyon értékes. A Biblia olyan kincs, amit számtalanszor megpróbáltak már elpusztítani, megsemmisíteni, elferdíteni, hamisítani. Az nagyon figyelemre méltó, hogy viszont az elmúlt 2000 esztendőben azok, akik hamisítani szerették volna, nem tudtak összeállítani egy olyan szentírást, amely hamis. Megpróbálták persze kikezdeni, mindig megpróbálták kikezdeni, nem csak a most elmúlt 10-20 évben a Bibliának a megbízhatóságát, ez már 1900 éves történet. Úgyhogy amikor előhoznak valami hasonló témát, ezek nem új keletű dolgok, ezek már 1900 éves témák, hiszen valamikor Márkionnal kezdődik, aki a százas években kitalálta, hogy az Ószövetség az hamis, újszövetségből is mazsolázott, abból is csak egy-két részt fogadott el, főleg az evangéliumokat, vagy Pál apostolnak egy-egy írását. Aztán azt mondják a gnosztikus tévtanítók, akik Márkionra vezethetők vissza, hogy 325-ben volt egy egyetemes zsinat, valóban így volt, Níciában, és azt állítják, hogy akkor ezen a zsinaton kivették az új szövetségből a gnosztikus és apokrif evangéliumokat, és ezeket elvetették. A történelmi tény viszont az, hogy ezen a zsinaton egyáltalán nem foglalkoztak ezzel. Ezen a zsinaton a legfontosabb probléma, amivel foglalkozniuk kellett, az Áriusnak, egy presbiternek a tévtanítása volt, miszerint Jézus nem az Isten fia, nem isteni személy, hanem egy félisten, egy félember, nem kell erre most kitérni, nagyon bonyolult és hosszú téma lenne. De lényeg az, hogy ezen a 325-ös níciai zsinaton Atanázius volt, aki Áriusszal szemben a bibliai tanítás mellett szállt síkra. Ezen túl, hogyha valakit érdekel, még az volt a téma, hogy húsvétnak az időpontját hogyan határozzák meg, és egyéb egyházi életet szabályozó rendelkezések kerültek elő. Azért sem került ez szóba, lényegében sohasem, az egyházi zsinatokon, hogy melyek legyenek az új szövetségnek a elfogadott könyvei, a 27 könyve, hiszen a kánonba kerülés soha nem egy ilyen formai döntés volt, hanem eleve isteni ihletésűnek tekintették ezt a 27 könyvet, ismerték már az értéküket, nem ekkor 325-ben, vagy 367-ben, amikor Atanázius egy körlevélben a birodalom minden gyülekezetéhez eljuttatta, hanem már a 200-as években ez teljesen egyértelmű volt minden gyülekezet számára. Tudnilik, egészen bizonyosak voltak abban, hogy ezek azok az írások, amelyek apostoli tekintélyre vezethetők vissza. Mert mit ír Pál apostol Timóteusnak? Úgy a Krisztus után 50-es években? Azt mondja, hogy te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad. Tudván kiktől. És aztán azt mondja, hogy bízd mindezt megbízható emberekre. A Szentírás az mindig így adódott át egyik nemzedéknek a másik, egyik nemzedékről a másiknak. Mindig tudták, tudtak referenciát mondani arról, hogy kiktől jön. tudták, hogy az Új Szövetség 27 könyve vagy apostoltól származik, vagy pedig apostoli tekintélyre vezethető vissza, tehát valamely apostolnak személyes ismerőse, jó barátja, lelki testvére volt. Csak azt fogadták el. Amit már 100 évvel később, 200 évvel később valaki megfogalmazott, egyáltalán nem tekintették már megbízhatónak. Nem is került közkézre. Persze mindig voltak, akik megpróbáltak tévtanításokat hinteni. Ilyen volt az a bizonyos Árius nevezetű presbiter is. Tehát sohasem volt ez egy formai döntés. Még egy dolgot, ha valakit érdekel, habár az Új Szövetség 27 könyve sokkal-sokkal megbízhatóbb bármely más ókori iratnál, hiszen a megtalált kéziratok garmadájával vagyunk ellátva. 5000 görög, 8000 latin, 1000 más nyelvű kézirat. Ez elképesztő egy ókori iratnál. Hozzá vetőlegesen, tehát hozzá hasonlítva, más elfogadott és egyáltalán meg nem kérdőjelezett ókori irat csupán 2, 3, 6, 8 példánnyal rendelkezik. És nem a keletkezést követő 50 és 300 év közötti időszakból, hanem 900 évvel későbbről, meg 1000 évvel későbbről. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy Julius Cézárnak a Gall háborújáról írt iratai megbízhatóak-e. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy Platónnak az iratai megbízhatók-e, pedig korán sem rendelkeznek olyan bizonyítékokkal, mint a Szentírás. Ami érték, csak azt akarják hamisítani. Az értéktelen soha. De hogyha tegyük fel, elvész az összes kézirat, az összes 5000, az összes 8000 latin, akkor is a korabeli világi iratokban kb. 15000 ítézet található az Új Szövetségből. Magyarul szinte a teljes Új Szövetséget össze lehetne állítani ezekből az idézetekből. Istennek nagyon fontos volt, hogy számunkra egy megbízható forrás álljon a rendelkezésünkre. És akkor most fordítok egyet az egész dolgon, mert valójában itt viszont Pál apostol, amikor arról szól, hogy a teljes írás Istentől ihletett, nyilván nem az Új Szövetségről szól, amiről eddig én szóltam, hanem az Ószövetség 39 könyvéről szól. Az Ószövetség 39 könyvéről szól, hiszen akkor még, amikor Pál írja, mondom, az 50-es években a leveleit, akkor legfeljebb egy-két evangélium van már készen, egy-két pálapostoli levél, de nem az a teljes Új Szövetség. Az Ószövetség 39 könyve viszont már tudjuk, hogy Krisztus előtt 300-ban készen van. Le van zárva. Ő erre úgy tekint, mint Isten állha ihletett iratra. És tudjuk azt, hogy Jézus is így tekint rá. A hegyi beszédben például azt mondja a prófétákról, a törvényről, az Ószövetségről, hogy az utolsó pontocskáig, az utolsó vetszőcskéig minden be fog teljesedni. Az utolsó iótáig, a legkisebb ugye betűt, a legkisebb jelentőséggel bíró betűt említi. Minden be fog teljesedni, minden igaz, ami ott le van írva. Vagy pedig Máté evangéliumának a 15. fejezetében idézi 2 Mózes 20-ból a 10 parancsat egyikét, tiszteld apád és anyádat, mint Isten parancsolatát. De lehetne tovább sorolni, mi mindent idéz az Ószövetségből. Számára az Ószövetség Isten által ihletett szent irat. De miért fontos ez? Semmi értelme nem lenne ennek az egésznek, hogyha ez a mi életünkre nem gyakorolna hatást. Amikor azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy az Isten embere tökéletes legyen, akkor azon gondolkoztam, milyen szóval lehetne visszaadni ezt ami így hangzik a görögben, hogy artios, tökéletes legyen. Azt is jelenti ezt, hogy helyén való legyen, megfelelő kondícióban legyen. Hogy lehetne ezt visszaadni? Ma így fogalmaznák, hogy fit szeretnék lenni. Ez adta az ötletet, hogy egy picikét körbenézzek, hogy milyen módon próbálunk mi fittek lenni. Milyen út vezet a fittséghez a mai ember számára. Mindig megfogalmazom, hogy áldás és átok az, hogy az interneten, a tévén keresztül minden elér hozzánk. Átok azért, mert egyre inkább beeltetik az egyre kevésbé hívő, de annál hiszékenyebb embert mindenféle dologgal. Hogyha fittségről van szó, akkor mindenféle étrendi és spirituális kúrával, diétával és így tovább. De áldás is, mert ugyanakkor utána nyomon követhetjük azt, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, akik ezeket propagálják. És látjuk, hogy igazuk van, vagy pedig nincsen. Látjuk, hogy megmenti-e mondjuk a Norbi Abdét a szívműtéttől, aki találja, vagy nem menti meg. Vagy hogyha mondjuk azt gondolja valaki, hogy a siker, a karrier, a pénz tesz bennünket szilárdá, fitté, helyünkre, azt tesz bennünket, akkor látjuk mondjuk szegény Komár Lászlón, hogy hogyan teszi tönkre magát egy éltes, meglett férfi azért, mert félreteszi évtizedeken át hűséges párját egy fiatalabbért. Hogyan lesz, hogyan betegszik ebbe, szó szerint belebetegszik és belehal? Vagyis miről van szó? Hogyha félretesszük a Szentírást, akkor tökéletlen lesz az ember. Tökéletlenek vagyunk. Csakis a Szentírás tehet bennünket fitté, csakis a Szentírás a Teremtőddel, a Megváltóddal való kapcsolat tehet a helyedre. Akkor leszünk helyünkön lévők, artiosok, tökéletes helyünkön lévő emberek. És itt szeretnék a következő pontomra átmenni, hogy Isten szándéka nem csupán az, hogy mi majd üdvösséget kapjunk. Ez is, azt mondja Timóteusnak Pál apostol, hogy a szent írások bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ad egy bölcsességet az üdvösségre. Óriási téma. De mégis most a Biblia vasárnapján hadd tegyem a hangsúlyt a földi életünkre, bár hozzáteszem, nem biztos, hogy bölcs dolog ez most tőlem, mert a földi élet nagyon jól tudjuk, tapasztaltuk is azt, hogy végtelenül rövid, és végtelenül csekély jelentőségűvé válik a számunkra. Mégis hadd tegyek egy kis hangsúlyt az evilági életünkre, és azért bátorkodom ezt megtenni, mert a Bibliában igazából nincs ez ennyire ketté választva, hogy üdvösség meg evilági élet. A Biblia számára az üdvösségben benne van a földi életünk is, és az azt követő életünk is. Teljesen egy. Nem választja szét a kettőt. Ha üdvösséget kaptunk Jézusban, akkor ez azt jelenti, hogy a földi életünk is megváltozik. Ha a földi életünk nem változik meg, üdvösségünk sincsen. A kettő összetartozik. Tehát még egyszer mondom akkor, hogy Istennek szándéka az, hogy megújuljon az életünk ezen a földön is. A felsorolás ezt mutatja. Mire segít bennünket a teljes írás? Tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre. Hányszor szeretnénk megjobbítani az életünket, és nem tudjuk. Mert ez csak a Szentírás által, csak az Isten által lehetséges. mennyire fontos lenne az, hogy a Szentírásnak a gondolatait minél többet olvassuk és idézzük egymás számára. Mert az fog akkor bennünket formálni. Eszembe jut Bőte Csaba, biztos, hogy sokan ismerik az ő gondolatait, hiszen olykor-olykor végigfut mindenféle levelező listán, hiszen sokan szeretik az ő munkásságát, és Istenbe vetett hite példa nagyon sokunk számára. És azt mondja, hogy nemrégiben felhívta egy erdélyi panzió tulajdonos azzal kapcsolatban, hogy hát 15 év alatt felépített egy vállalkozást, a panzióját, mellette sípályája van, szépen megy minden, és egyszer csak, amikor felnövekedett a nagy fia, összepakolt, és azt mondta, hogy ő megy Amerikába, és kiköltözött. És most sírva mondja, hogy hát pedig milyen jól meglennének, hogyha ebben a vállalkozásban együtt dolgozhatnának. Elmegy hozzá a Csaba testvér, beszélgetnek, és megkérdezi tőle, hogy mit gondol, hogy fel tudta volna építeni ezt a vállalkozását bármely más országban, nyugaton. És azt mondja, a saját szája által mondta, hogy nem. Ezt másút nem tudta volna megvalósítani. És akkor erre mondja a Csaba testvér, akkor miért kell nekünk állandóan azt mondogatni itt Erdélyben, hogy itt nem lehet eredményesen dolgozni, itt becsületes módon nem lehet megélni, úgyis minden hiába. Mert hogyha állandóan ezt súlykoljuk, akkor ne csodálkozzunk, hogy a gyerekeink kiköltöznek. Talán tudjuk, hogy Erdélyben nehezebb a helyzet, mint nálunk. És mi szerintem sokkal többet súlykoljuk ezt. Persze a Csaba testvért nem faragták puha fából, nem itt fejezi be egy ilyen fröccsel, hogy most akkor jól megjártad. Azt mondja, hát akkor most tessék, édesgesd vissza. Mondogasd neki, amikor felhívod, hogy milyen jól megy a vállalkozásod. Nem kell azt mondani, hogy bölcselkedni, meg lódítani. Egyszerűen csak mondd el, hogy hány tehenet adtál el a csordádból, hányan voltak lovagolni, hányan voltak a vendégek a panzióba. Mondjad neki. És visszaédesgette. Valami ilyen dinamizmus van a Bibliában. A Csaba testvér szerint mi eléggé statikusan gondolkodunk, és nézzük azt, hogy hát, fogy az ország, összedől a nyugdíjrendszer, mindennek vége lesz. De hát azt mondja ő, hogy hát jó van, ha látjuk, hogy 10 cserép hullik le egy nap a háztetőnkről, akkor meg tudjuk mondani, hogy hány nap múlva nem lesz tető a fejünk fölött, és rogyik össze a házunk. Na, de hát miért nem tesszük vissza a cserepeket? Ugye jó a gondolat. Hát azt mondja, hogyha látom, hogy 1000 méterről közeledik az autó 50 kilométerrel, kiszámítom, hogy ennyi perc múlva üt el engem, miért nem ugrok félre? Dinamizmust kapunk a Bibliából. Isten nem arra tanít, hogy nyugodjunk bele abba, hogy hogyan élünk, hogy mi van velünk, hanem tessék a Szentírást elővenni, mert az által fogunk tanulni olyan tekintetben, hogy hogyan éljük az életünket, hogyan legyen jobb, hogyan legyünk bizakodóak. Hát ez jön ki egy Csaba testvéren keresztül. Egyszerűen minden témában ad valamilyen feletet, valamilyen eligazítást a Szentírás, minden élethelyzetben, egészségben, betegségben, házasságban, egyedüllétben, gyászban, minden helyzetben ad számunkra valamilyen vigasztalás, valamilyen mondani valót. Sokszor szoktam elcsodálkozni rajta, hogy mindig van valami. Pont arra a helyzetre, ami történik velünk. Milyen sokszor mondják keresztény házasságban élők nekünk nem egyszer, nem kétszer, hogy lényegében mi is elváltunk volna. Már a mi házasságunk is már tönkrement volna, ha nem újultunk volna meg a Szentlélek által, az újjászületés által. Elmondják, hogy de hát én tudom, hogy mit örököltem, milyen tulajdonságot örököltem az anyámtól, milyen tulajdonságot örököltem az apámtól, ami miatt ők is állandóan fasírban voltak egymással, én is így viselkednék, már rég elváltam volna, ha nem hinnék. Régen elváltam volna már, hogyha nem tanultam volna a Szentírásból, és nem kaptam volna erőt belőle, hogy legyőzzem ezt a természetemet. Itt van velem, de legyőzöm az Isten ereje által. Nem vagyok én különb, mondják ezek az emberek, nem vagyok én különb senkinél se, annál sem, aki elvált, egyes egyedül az a Krisztus a különb, aki bennem él, és aki az erőt adja. Hadd hívjak ezért mindenkit arra, hogy szánjuk oda magunkat komolyabban a Szentírás, az életkönyve olvasásához. Mindenki egy lépéssel lépjen előbbre. Hogyha valaki mondjuk az útmutatót olvasta eddig, akkor válasszon ki mondjuk egy könyvet ezen felül a Bibliából, amit rendszeresen olvas. Vagy ha valaki bátorkodik, ahhoz is arra is rá lehet szállni magunkat, hogy olvassuk el akkor most elejétől a végéig a Szentírást. Be lehet osztani. 4 fejezet Ószövetség, 1 fejezet Új Szövetség. Egy tanév alatt végig lehet menni így rajta. És állandóan van valami, ami új nekem is. Emlékszem a Zászkalszki Pali bácsi, most már nyugdíjas Fóton élő lelkész, mondta, hogy a Túloci Zoltán püspöknek volt egy könyvespolca, és amikor az irodájában megmutatta neki, akkor mutatta, hogy nézd, mennyi Biblián van, ez a könyvespolc végig Biblia. Azt mondja, hogy minden évben veszek egy Bibliát magamnak. Milyen fantasztikus dolog, hogy megtehetjük, hogy minden évben veszünk egy Bibliát magunknak. És akkor elkezdem olvasni. És az év végére végigjutok. Mindig aláhúzom azt, mondja, azt, amit nem értek. És akkor levett egyet, amit nem tudom, 20 évvel korábban kezdett el olvasni. Aztán látod itt még mennyi alá van húzva? Aztán levett egy olyat, amit mondjuk tavaly kezdett el olvasni. Látod itt már kevesebbet húztam alá. Mert mindig valamit megértek belőle. Mindenkivel így van ez. Püspökkel, lelkésszel, egyszerű emberrel. Így van. Nem véletlenül mondták a régi egyházatják, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Rajta keresztül a Szentlélekkel kerülünk kapcsolatba. Azzal, aki ihlette a Bibliát. A szerzővel. A szerzővel kerülünk kapcsolatba. Luther Márton mondja, amikor a német Bibliát ajándékozza a bölcs Frigyes Szász választó fejedelemnek, a Luther filmet, akivel látta, az tudja, miről beszélek. És a Szász választó fejedelem azt mondja, hogy Luther, nem gondolod azt, hogy ez szembefordít bennünket Rómával örökre? Azt mondja Luther, vádolják érte a szerzőt. Hát az Isten akarja azt, hogy bilincsek nélkül olvashassuk a Bibliát. Nem véletlenül van ott oda festve Luther Márton családja fölé a Biblia szétszakított lánccal. A szerzővel kerülünk kapcsolatba. Minden egyes Isten tiszteleten azt mondjuk, hogy boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Azt, hogy boldog, azt jelenti az eredeti szó azt jelenti, hogy ha nincs is semmije, Istene van. A boldogsága a héberben, meg a görögben nem olyan felszínes, mint a mi nyelvünkben. Nálunk sajnos elsekélyesedett. Túl sokszor mondjuk azt, hogy boldogok vagyunk, pedig nem is vagyunk azok. Azt jelenti, hogy nincsen semmije, és mégis Istene van. Megfordíthatjuk ezt a kifejezést? Nem boldogok, akik nem hallgatják és nem tartják meg az Isten beszédét. Ez igaz. Hallgatni és megtartani az Isten beszédét. Ezért kell. Ezért van szükség. Igen, meg kell fordítani néha ezeket az állításokat, hogy jobban értsük. Egy presbiterről olvastam, aki bérhízlalásból élt, erre állt rá, és az történt egyszer, hogy az unokája véletlenül játékból nem tudta, hogy mi az, amit beleönt az állatoknak a vájújába, gyomirtót öntött bele. Aznap az összes állat elpusztult. Még a tyúkok is, amelyek oda mentek és csipegettek belőle. Nem csak a disznók. És amikor meghallotta ezt a presbiternek a lelkésze, akkor elment hozzá, meglátogatta, és vállára tette a kezét, és így mondta, hogy Miska bácsi, most ugye nagyon szegény lett. Mire halkan, így válaszolt ez a presbiter, tisztelendő úr, szegény az, akinek nincs istene. Én csak szegényebb lettem. De szegény nem. Ez a lelkész könnyes szemmel ment haza. Mert azt érezte, hogy hívőbb a Miska bácsi, mint ő. Akinek van istene, az nem szegény. Ha tiéd Isten, tiéd már minden, szól az egyik tezéjének. És az Istennek a szava, szabadító szó, megrendültem, amikor olvastam az alkoholista mentő missziónak a kezdetéről. Nagy konferenciát hívtak össze azok számára, akik érezték már, hogy problémájuk van az alkohollal. Azért mondom, hogy érezték már, mert sokszor sokaknak van problémájuk az alkohollal, de nem érzik még. Magyarországon 1 millió ember. Oroszországban 22 millió. Óriási számok ezek. Konferencián ott vannak, az ige, az ihletett ige megrendíti az embereket. Ketten vannak, akik elhatározzák, hogy örökre leteszik a poharat. A lelkész, aki nagyon lelkes volt, elhatározta, hogy az Isten tiszteleten az oltár elé hívja őket, hogy beszéljenek arról, hogy mit határoztak el a szívükben. És elmondják, hogy ők elhatározták, hogy leteszik a poharat, hogy megtérnek Jézushoz, és Jézus nevében tették le a poharat, nem saját erőből ez nem megy. És erősen hiszik, hogy ő ad erőt a folytatáshoz is. Hozzá kell tenni azt, hogy az alkohollal csak így lehet elbánni. Ezt jó, hogyha mindenki tudja. Úgy. Azonnal. Van, amiről nem lehet így lemondani. Gyógyszerekről, nyugtatókról, fájdalomcsillapítókról, aki ugye ezzel él, vagy kábítószerrel, ott mindig fokozatosan lehet csak tördelni, és apróbb darabokat bevenni. Az alkoholról csak így lehet elbánni. És azt várta a lelkész, hogy a gyülekezet tagjai a megtérők mellé állnak. Azt várta, hogy könnyes szemmel mennek oda majd hozzájuk, és szorítják magukhoz őket. Mi történt? Megvárták a lelkészt a kijáratnál, és azt mondta a gyülekezet vezetősége a lelkésznek, ide figyeljen, lelkész úr, maga ezeket az oltár elé állította. Hát ezentúl, vagy ez a két ember jár templomba, vagy mi. Döntsön. Így kezdődött a református alkoholista mentő misszió. Mit jelent ez, hogy mindig nehéz dolog megtérni? Mert nem csak bennünk van egy óriási visszacsapási fázis, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit mindig csináltunk eddig, érezzük azt, hogy nem tudunk lemondani, érezzük azt, hogy a régi reflexek visszajönnek, hanem a körülöttünk élő emberek is hozzászoktak, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek. És sokszor nem támogatólag állnak mellénk. A megtérés, az Isten igéjével való élés, az mindig nehéz volt. Én így fogalmaztam magamnak, és ezzel zárom, hogy az önálló lábra állás mindig nehéz volt. Mert mindig azt gondolják az emberek többsége sajnos, hogy mit gondol rólam a másik. Önálló lábra állni azt jelenti, hogy most már nem arra gondolok, hogy a többi mit gondol, hanem hogy Isten mit gondol. Ez is egy megtérés. Így is ki lehet fejezni a megtérést. Az önálló lábra állás mindig is nehéz volt. Ugyanúgy, ahogy a kamaszoknak is nagyon nehéz az önálló lábra állás. Ifjú házasoknak is nagyon nehéz. Akkor lesz egy ifjú házasság tartós, minél inkább el tud szakadni. Minél inkább önálló lábra tud állni. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy elhagyja apját és anyját. Ezzel kezdődik a házasság. De ha táplálékul válaszod a Bibliát, akkor éretté válsz. Akkor önálló lábra állsz. Akkor igaz lesz, amit ír Pál apostol, tökéletes lesz az Isten embere. Nem bűntelen, hanem helyén álló ember. Tehát tökéletes lesz, helyén álló ember, fit lesz az, és minden jó cselekedetre felkészített. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan nehezen állunk a lábunkra. Mindig azt figyeljük, hogy ki mit mond, ki mit javasol, ki mire akar bennünket vezetni, ki mit mond a mi életünkben rossznak vagy jónak, és sokszor teljesen szétesünk, és nem tudjuk már, hogy valójában mit akarunk mi, kik vagyunk mi, hol állunk és hol tartunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te számunkra megőrizted kincsként a te szavadat, a Bibliát. Köszönjük, hogy most arra vezetsz bennünket, hogy miután sok mindent kipróbáltunk, hallgassunk a te szavadra, amit megbízható embereken keresztül mondtál el. Kérünk téged, hogy adj mellénk is megbízható embereket, akiknek ismerjük, látjuk az életét, látjuk a hitét, látjuk, hogy összhang van-e a hétköznapi élete és a hívő élete között. Kérünk téged, hogy állíts mellénk olyan embereket, akik tudnak a te igédből táplálékot nyújtani, és minket pedig segíts, hogy éretté váljunk, hogy a te igéd dinamikusan indítson bennünket a te veled való új életben. Amen.